Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Friedrich Dürrenmatt klasszikus darabját, az Öreg hölgy látogatását mutatták be a hétvégén a Víg Színházban. A színdarab eseményeinek fő katalizátora a világ egyik leggazdagabb nője, Claire Zachanassian, aki évtizedek után tér vissza a szülővárosába, hogy bosszút álljon fiatalkori szerelmén. Az előadás rendezője Rudolf Péter úgy fogalmazott, az Öreg hölgy látogatása egy minden romantikát nélkülöző, tébolyult és hátborzongató szerelmi történet, ugyanakkor izgalmas krimi is, amely egy hideg fejjel kitalált és óramű pontossággal engesztelhetetlenül végigvitt bosszú hadjáratot beszél el, egy 40 évvel korábban elkövetett és tragikus következményekkel járó árulás kegyetlen megtorlását. A darab főbb szerepeiben Hegyi Barbara és Hegedűs D. Géza mellett Kőszegi Ákos, Festbaum Béla, Seres Zoltán, Balázsovics Edit és Karácsonyi Zoltán látható. Kurdi Imre fordítása alapján a Vígszínházi változatot Hársing Hilda és Rudolf Péter készítette. Az előadás díszletét Baggosi Levente, a jelmezeket Füzér Anni tervezte. A zenei vezető Mester Dávid, a színpadi mozgás Méhes László munkája. Az Öreg hölgy látogatását 1955-ben mutatták be Zürichben, majd a következő 10 évben már szinte minden európai országban műsorra tűzték. A szerzőjének világhírt hozó darab azóta is népszerű világszerte, és számtalan filmes feldolgozás alapjául szolgált. Magyarországi ősbemutatója 1959-ben volt az akkor Magyar Néphadsereg Színházának átkeresztelt Vígszínházban. Az időskori demencia témáját érzékeny humorral feldolgozó művet, Florian Zeller az Apa című darabját mutatták be szombaton Valló Péter rendezésében a Pesti Színházban. Mint írják, a darab népszerűsége abban rejlik, hogy egy olyan témát dolgoz fel, amiről szinte mindenkinek van tapasztalata hozzátartozóként, ismerősként, barátként. A darab főhőse a Kern András által alakított André mindent elfelejt. A lakása, a lánya, a bútorok minden olyan idegennek tűnik. Ann, a lánya, akit Bach Kata játszik, próbál neki segíteni, de André ápolása lehetetlennel határos. Az idős férfi mindenkit elmar maga mellől, és lassan teljesen elveszíti a kapcsolatát a valósággal is. Mint írják, a szerző érzékenységgel ábrázolja egy idős férfi küzdelmét a felejtéssel, a betegséggel és a lassú leépüléssel. A demencia az agyi funkciók folyamatos hanyatlásával jár együtt, memóriaromlást, a mozgásfunkciók beszűkülését okozhatja, és akár odáig ronthatja a beteg állapotát, hogy képtelen lesz ellátni napi rutin tevékenységeit. A közleményben Valló Pétert idézik, aki kiemelte, több mint 10 millió demens ember él Európában, így ma már olyan sokakat érint ez a probléma, hogy a színháznak is dolga ezzel foglalkozni. A darabban a főszereplők mellett Bras Bence, Vaskovics Andrea, Horváth Szabolcs, Zoltán Áron, Márkus Luca és Rudolf Szonya játszik. A díszletet Horváth Jenny, a jelmezt Benedek Mari tervezte. Florian Zeller darabja 2014-ben elnyerte a legjobb színműnek járó Molière díjat, és azóta a világ számos országában bemutatták.
Koncert.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertje lesz ma és holnap este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében. Max Bruch időskori műve az 1911-ben befejezett E-moll kettős verseny eredeti formájában talán még soha nem szólalt meg magyarországi koncertteremben. A darabot a szerző klarinétművész fiának, Max Felix Bruchnak írta, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a zenei pályáját klarinétosként kezdő Vajda Gergely vezényli. A versenyművet keretező két alkotása, a Peer Gynt Szvitt és a Frank rendkívül hatásos D-moll szimfóniája igazi közönségkedvenc. Utóbbi már az 1910-es években megjelent a budapesti koncertéletben, egyik első előadásával kapcsolatban egy kritikus viszont megjegyezte, hogy a szimfónia nagyszerűségei ezúttal is a partitúrában maradtak. Ezzel az eshetőséggel most biztosan nem kell számolni, további részletek a zeneakadémia.hu oldalon olvashatók.
Könyv.
A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei igazgatósága 18 kiadó 29 könyvkéziratának elektronikus formában történő megjelentetéséhez járul hozzá az e-könyvtér programban. Összesen 34 kiadó 133 művet ajánlott fel. Mint írják, az igazgatóság elkötelezett a magas szépirodalmi értékkel bíró kortárs magyar művek népszerűsítése mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a hazai és határon túli szerzők alkotásainak széles körű megismertetésére. A tapasztalatok alapján a koronavírus járvány súlyosan érinti a magyar könyvpiacot, főként a kortárs magyar szerzők műveit kiadó kisebb vállalkozásokat. Éppen ezért a 2020 májusában indult e-könyvtér program középpontjába a minőségi magyar szépirodalmi kiadványokkal is foglalkozó kisebb kiadók kerültek. A programban a kiadók kortárs magyar szerzők alkotásainak elektronikus könyvben történő megjelentetésére vállalkozhattak.
Kiállítás.
Az eredetileg tervezetnél hosszabb ideig 2021. január 10-ig lesz látható a Szépművészeti Múzeum Dürer kora című kiállítása, amely Albrecht Dürer és kortársainak 54 réz és fametszetét, rajzát és tanulmányát mutatja be. A kiállítás az internacionális gótika világától a reneszánszon át a manierizmus időszakáig ívelő két évszázad német nyelvterületen készült rajzaiból kínál válogatást, kiemelten vizsgálva Dürer réz és fametszeteit. A Szépművészeti Múzeumban őrzött korai német rajzok együttese mintegy 9000 lapot számlál. A nemzetközi rangú gyűjtemény darabjait felsorakoztató kiállítás több mint fél évszázada volt legutóbb látható az intézményben. Mint a múzeum közölte, azért döntöttek a kiállítás meghosszabbítása mellett, mert az elmúlt időszakban a járványügyi korlátozások miatt kevesebb látogatónak volt lehetősége megtekinteni a kiállítást. Albrecht Dürer, a német reneszánsz újító művésze, a 20-as éveiben járt Velencében, ahol az itáliai reneszánsz művészet elmélet kérdéseit tanulmányozta. Az ideális emberi arányok megragadását, a természet minél hívebb ábrázolásának lehetőségét, a perspektíva és az anatómia problémáit kutatta. Nürnbergbe hazatérve műhelyéhez tehetséges fiatal művészek csatlakoztak, akik rajzstílusára nagy hatást gyakoroltak a virtuóz mester alkotásai. Tehát a kiállítás jövő év január 10-éig látható a Szépművészeti Múzeumban.
Film.
60 magyar színésznővel forgatták újra a Pszichó című film híres zuhany jelenetét Alfred Hitchcock kultikus filmje bemutatójának 60. évfordulója alkalmából. A Pszichó 60 címen futó 3 perces rövidfilm mindegyik snittjében másik színésznő látható, szám szerint 60, ahány éves a film. Vég Vozó Zoltán rendező a rövid filmben az igazi másolatát adta vissza a filmtörténeti szempontból is jelentős jelenetnek. A díszletet az Örkény Színházban építették fel, a rendező a tökéletes másolat elkészítéséhez legyártotta a hentes kést, a lefolyót, a zuhanyfejet és mindent megtett, hogy megtalálja a tökéletes zuhanyfüggönyt is. A Pszichó 60 című filmben többek között Gubás Gabi, Haumon Petra, Ónódi Eszter, Hűvösvölgyi Ildikó, Péter Fibori, Törőcsik Franciska, Balázsovics Edit, Trokán Anna és Trokán Nóra látható. Alfred Hitchcock Pszichó című filmjét 1960. júniusában mutatták be New Yorkban.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A gonosz ember rövid távon kiábrándító, az ördögi lángelme pedig csupán a ponyva irodalom találmánya. A gonosz emberek többnyire szerencsétlenek és teljesen alkalmatlanok nagy dolgokat véghez vinni, egyáltalán nem hasonlítanak a kifinomult és elbűvölő Hannibal Lecterre. A gonosz embernek büdös a lába, ő a lépcsőházi bolond, aki egy szerény kis lakást bérel, legfeljebb középosztálybeli, és a párja irányítja, esetleg ő veri a párját. Minden esetre a délutánjait nem Mozart hallgatására fecsérli, konyakozás közepette. A gonosz ember hétköznapi és áporodott, prózai, szegényes és nem szokott borotválkozni. Martin Olmos Fekete panoptikum Mesedél után a söpredékkel című könyvéből vettem ki ezt az idézetet, mert nagyon jellemző, és mert nehéz lenne most felsorolni, hányféle gyilkos, bűnöző, pszichopata jelenik meg ebben a könyvben. Morbid gyűjtemény ez, amiből tehát felsejlik annak a lényege, amit emberi gonoszságnak hívnak. Kis Barnabással, a szerkesztővel beszélgetünk róla.
Tulajdonképpen nem is könyvet kezdett írni, hanem saját blogján ilyen kis tárcákat az emberi gonoszságról, a kegyetlenségről, a elmebajról. És így útközben rajzolódott ki maga az íve az egésznek. Ez talán könyvben is érezhető, hogy az elején még így próbál ilyen kis történeteket írogatni, és a végén totális asszociációs játékokat játszik így az olvasóval.
Nagyon fontos, hogy mondod, hogy az elején milyennek indult. Néha azt érzi az ember, hogy olyan, mintha balladát írna, vagy rögzítene betyártörténetet, és a végén meg típusokat keresget, meg nagyon szikáran is ír.
Egy ilyen szóval utal néha valamire, vagy egy félmondattal, amit ugye eleve a spanyol közönségnek szánt a könyvet, és azért meg kellett vele szenvedni, hogy ezeket az utalásokat felgöngyölíteni, hogy így érthető legyen mondjuk egy magyar közönség számára. És való ebben rejlik az egésznek az irodalmi értéke is, ez a sűrítés, hogy nem csak így leírja, hogy ez történt, megszületett, és ezt csinált, és meghalt, ha már a betyároknál járunk. Van benne brazil betyár, meg spanyol betyár, szóval ez a sűrítés, ez már olyan mértékű, hogy már irodalmi szöveggé teszi, amit tulajdonképpen tárcának lehetne hívni.
Mennyiben társadalomrajz ez adott korba helyezve? Mert ugye nagyon sokat megtudunk, mi termelte ki ezeket a figurákat. Ezeket a gyilkosokat, a kistílű bűnözőket, akik aztán emberéleteket oltottak ki, a pszichopatákat, a sorozatgyilkosokat, de hogy mindeközben, míg ezekről olvasunk, az ő életükről meg is ismerjük a kolumbiai és katalán és egyéb viszonyokat is.
Hát egy részét, igen. Elnagyolt ecsetvonásokkal így felfesti a hátteret, meg némelyik szereplőnek így több oldalról is körbejárja, hogy mitől vált azzá, ami. Például vannak ezek a kinkik, a kis ilyen fiatal, tizenéves spanyol piti bűnözők, akik ilyen bandákba törmörülnek. Ott van egy-két mondat, amiből lehet sejteni, hogy azért nem volt ott ilyen családi háttér. Nem az igazi, a társadalmi háttér is eléggé ilyen. Talán még Franco alatt történt mindez, de már a 60-as évek végén, tehát ugye ez a világ történelem is így belefolyik az egyes ember életében, és alakítja azt.
Megjelenik Sztálin, megjelenik Osama Bin Laden, megjelenik Al Capone és Mussolini is, ugye?
Igen, Mussolini-ről külön fejezet is van. Ugye Frankóval állítja párhuzamba Mussolinit, hogy mind a kettő ilyen kis piti diktátornak állítja be, de Franco még pitibb volt, mint Mussolini. Ugye Mussolini így megpróbált előadni magát, mint ő a nagy férfi, a maga a maszkulinitásnak a csimboraszója. Van egy jelenet, hogy így félmeztelenül pózol egy másik politikussal, aki ilyen ráadásul alacsony növésű, meg fél a víztől, és ő pedig a férfi, aki így meghódította Itáliát. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy mint olvasó például mennyire kaptál kedvet, hogy utána járja dolgoknak.
Az a jó, hogy ezekkel az írásokkal nem kelti azt az olvasó, hogy meg kéne őket értenünk.
A fülszövegben írjuk is, hogy egy ilyen egy cápa empátiájával rendelkező a szerző, tényleg körülbelül, tehát talán egyedül a Polly Nichols az, akit így, ő mint áldozat volt, ugye a hasfelmetsző Jacknek volt az első áldozata. Talán ő az egyetlen, akit így megért. Valahogy ilyen melegséggel ír róla, miközben egy szajha volt, de hogy ő igazából áldozat is volt.
Al Capone esetében leírja, hogy honnan szerezte a sebhelyét, hogy ő mit mondott, és mi volt a valóság. Tulajdonképpen ez egy ilyen leleplező könyv is.
Igen, tehát nem önti le semmiféle ilyen hollywoodi mázzal az egészet. Valószínűleg a regények, meg a filmek kapcsán így a maffia, meg a betyárok le vannak valahogy öntve egy romantikus mázzal, amit így letép róluk mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül, és így megmutatja az igazi arcukat. Vannak a nagy nevek, mint az Al Capone, a Jeffrey Dahmer, ő is azért elég híres. Kannibál volt, tehát őre a filmet is csináltak talán. Szóval vannak ezek a híresek, meg a híresebbek, és vannak, akik talán Spanyolországban mondjuk valószínűleg híres, mint a Banja, vagy a El Lute biztos, akiről még a Boniem is írt egy dalt, és ő szintén a Franco éra alatt volt egy ilyen híres betyár, akit többször is megszökött, rengeteg bűnt ráfogtak, volt, amit el is követett, de végül felmentették minden alól, és ügyvéd lett belőle. És az egy nagyon érdekes rész, mert ez egy panoptikumban kezdődik az egész, volt egy szobra, amit még bilincsben ábrázolták, és így perre ment, hogy azonnal vegyék el onnan, távolítsák el. Hát azért elég híres lett, tényleg mindenki ismeri azt, a számot, El Lute című számot, még ha nem is tudja, hogy kiről szól, szabadsághősnek tartották, de kis itt Viszkis és a Rózsa Sándor összekeverve. A Franco rezsim ellenállójaként terjedt el így Európában. a neve. De szerintem az egész Ellut sztorit azért írtam meg. Van benne egy kis anekdota, hogy egyik spanyol író leellutézi Don Eluteriót, mikor már ő nem ellute, és ugye azt kapja válasznak, hogy kinyírom anyádat, vagy valami ilyesmi. És szerintem emiatt írta meg az egész sztorit, mert ugye megpróbálja magát jó embernek eladni az ellute, és közben ez a reakcióval valaki így szólítja.
Az is érdekes, hogy a közösségek hogyan működnek, tehát hogy őt most hősként tisztelik már az életében, vagy van, aki iszonyatos szörnyűségeket követett el, de mivel szöke volt és jóképű a börtönben, leveleket, szerelmes leveleket kapott.
Nem volt akkor még tévé, de voltak azokkor már újságok. A bevezetőben le is írja, hogy ahogyan kezd a bulvár hírek terjedni a emberek között. Tehát így először a téren a koldusok énekeltek erről, aztán rájöttek az újságok, hogy ebből azért hatalmas példányszám növekedést lehet elérni, főleg hasvelmetszőrzsek története vezette erre rá az újságkiadókat, hogy ez ebből lehet pénzt csinálni. Legendát gyártottak belőle, felpumpálták az alakját. Igazából ilyen felpumpált lufikat szurkál ki ezekkel a kis sztorikkal, hogy így visszahozni őket a földre.
Kis Barnabás szerkesztővel beszélgettünk Martin Olmos Fekete Panoptikum Mesedél után a söpredékkel című könyvéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.